az is leírt egy olyat, hogy az ütközetből senki sem bocsáttatik el. Ugye írja ezt Prédikátor könyve 8. fejezetének a 8. versében, könnyű megjegyezni. Tehát vajon miért ír le Salamon nekünk ilyen dolgot, hogy az ütközetből senki sem bocsáttatik el? Ugye ráadásul, ha meggondoljuk, ő pont az az ember volt, aki nem volt hadakozó ember, azért építhette meg az Úrnak a templomát, és az ő idejében jutott teljesen nyugalomba Izrael, Dávid az apja harcai folytán, és ő mégis ilyet ír le, hogy az ütközetből senki sem bocsáttatik el. Vajon mire gondolt itt Salamon, hogyha utána gondolunk, biztos nem lehettek neki ugye filléres gondjai, meg egyéb gondjai sem, ami nekünk megvan, de hát akkor miért írja le Salamon, hogy az ütközetből senki sem bocsáttatik el? Hát milyen ütközetről van itt szó? Ugye, hogyha meggondoljuk, akkor Prédikátor könyve arról szól, hogy a bölcs és Istenhez ragaszkodó Salamon hogyan hagyta el az Istent, és aztán hogyan tért vissza hozzá. Ugye így kezdődik a könyve elején, hogy megpróbált mindenféle jókat, amik itt a világban úgy tűnik, hogy az embernek megnyugvást adnak, de aztán ugye sorba olvassuk ott a Prédikátor könyv elején, hogy ez is hiába valóság, ez is hiába valóság, a lélek gyötrelme. És talán egy összefoglalás az, amit szintén itt Prédikátor könyvében ír, könnyű megjegyezni ezt is, ugye az előbbi volt a Prédikátor 8.8, itt meg a 4.4-ben azt mondja, hogy az ember minden dolgát és ügyes cselekedetét az ember az ő felebarátja iránti irigységből cselekszi. Ez elgondolkodtató, legalábbis engem nagyon elgondolkodtatott ez a kijelentés, és ha meggondoljuk ott, hogy a könyv elején, ugye ő is ilyet ír, hogy nagyobb lettem mindenkinél, akik előttem voltak Jeruzsálemben. Tehát bölcs Salamont is elrontotta ez, hogy itt a földön dicsőséget szerezni, és embereknek tetszeni, csak közben ugye nem jött rá, hogy eltávozott attól, aki mindezt adta neki. És ugye eljut a könyve végén odáig, hogy az embernek fő dolga az, hogy az Isten parancsolatait megtartsa, és az Istent félje. Tehát azt gondolom ezek alapján, hogy ahhoz arról szól ez a küzdelem, hogy eljussunk odáig, hogy mi is az Isten parancsolatait, Istent féljük, és az ő parancsolatait megtartsuk, mert így mondja, hogy Salamon, hogy az az embernek fő dolga, és ugye hozzá is teszi, hogy mert az Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát eljutni odáig, hogy az ember ne a maga dicsőségét keresse, ne irigységből cselekedjen dolgokat, hanem szeretetből, ugye így mondja ezt Pál az első korintusi levél végén, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Tehát a küzdelem célja az, hogy az ember eljusson odáig, hogy minden dolgomat irigységből helyett minden dolgomat szeretetben vigyen végbe. Vagy egy másik megfogalmazás, ugye bejön akaratlanul is a szeretet fogalma, hogy most én emberi szeretettel szeretek, vagy isteni szeretettel szeretek. Ugye a Biblia két szót használ erre, és egy nagyon találó és rövid jellemzést hallottam arra, hogy mit jelent az egyik, és mit jelent a másik. Az emberi szeretet, így szólt a jellemzés, hogy erős késztetést érez arra, hogy megkapja a másiktól azt, amire neki szüksége van. A másik meghatározás, az isteni szeretet, az nagyon hasonlít ehhez, ugyanis mondja, hogy erős késztetés arra, hogy megadja a másiknak azt, ami neki hiányzik. Tehát így is fogalmazhatjuk ezt a küzdelmet, hogy arról szól, hogy inkább adjunk, mint vegyünk. Ugye így is meg lehet fogalmazni. Na de, hogy lehet akkor ezt a küzdelmet megvívni? Salamon azt a bizonyos Prédikátor 8.8-at úgy folytatja, hogy tehát ugye az volt, hogy az ütközetből senki sem bocsáttatik el, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Tehát ezek szerint ez egy nemtelen fegyver, ugye? A gonoszság. Nem így tudunk megszabadulni, hanem akkor nyilván a gonoszság ellentéte az igazság és a szeretet. És hát ehhez kapott eszközeinket szeretném én most egy kicsit részletesebben átnézni, mégpedig lent Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levél alapján a 6. fejezet vége foglalkozik ezekkel a bizonyos lelki fegyverekkel, amik ebben az ütközetben használhatók, ahonnan senkit nem bocsájtanak el. Lapozzunk tehát akkor Pál efézusiakhoz írt leveléhez, a 6. fejezethez, és onnan fogom olvasni a 11-es verstől a 18-ig. Akiknek kövér szedés van a Bibliájában, láthatják is, hogy ez a szakasz a 11. verstől úgy kezdődik, hogy a lelki fegyverzet. Olvasom is tehát, hogy mi a lelki fegyverzet. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírója ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekaitokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsorúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Eddig tehát az ige, és térjünk vissza a fölolvasott szakasz elejére. Így kezdi Pál apostol, öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Tehát ugye itt már az is kiderül, hogy ebben a küzdelemben az ellenfél nem csak mi magunk vagyunk, hanem az ördög is, és hát az ő ravasságai ellen kell megállanunk. De van itt még valami, ami miatt föl kell vegyük ezt a fegyvert. 13-as verset nézzük csak meg. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, ugye ugyanez a felszólítás, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Vajon van különbség a két cél között? Ugye a 11-es versben azt mondja, hogy megállni az ördög minden ravasságával szemben, 13-asban pedig két dolgot is mond, hogy megálljunk ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassunk. Hát ugye a Bibliában az ama nap az mindig foglalta, az utolsó nehéz időkre vonatkozik, vagy ha úgy tetszik, akkor ugye Jézus visszajövetelére utal. Az 11-es versben viszont nem szerepelt. Azt mondja, hogy megállni az ördögnek minden ravasságával szemben. Tehát ugye az ördög az minden folyamatosan támad bennünket, és ez az egyik terület, ahol a lélek fegyvereivel meg tudunk állni. De nézzük meg részletesebben a 13-as verset. Próbáljuk meghatározni, hogy miről lehet itt szó. Azt mondja, megállni ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállni. Itt két dologról is beszél. Nézzük csak, azt mondja, ama gonosz nap, tehát ugye ez az utolsó időre vonatkozó időszak. És miket ír erről a Biblia, hogyha meggondoljuk? Az ördöggel kapcsolatban, meg az utolsó gonosz napokban sok mindent ír, de hogyha Jelenések 13-ra koncentrálunk, akkor ott azt mondja a gonoszról, hogy tüzet is hoz alá az égből, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Tehát ezek szerint az utolsó ama napon ugye lesz egy nagy hitetés, és azt mondja Sátánról, hogy tüzet is hoz alá az égből, hogy elhitesse lehet a választottakat is. Mire utal vissza ezzel a Biblia? Mire utal vissza a Jelenések könyve, hogy tüzet is hoz alá az égből? Illés történetre utal vissza, így van, amikor az volt a tét, hogy Izrael népe belássa, hogy az Úr az Isten, vagy Bál az Isten, ugye? És azért kellett a tűz, mert a bizonyíték az volt, hogy amelyik Isten tüzet bocsát ala az égből, és megégeti az áldozatot, az az igazi Isten. És ugye a Bál papok, azok nem tudták ezt egész nap megoldani, míg Illés az esteli áldozat idején imádkozott, Istenhez fohászkodott, megöntözték az áldozatot 3x4 vödör vízzel, és ugye erre tűz szállt alá az égből, és mind az áldozatot, mind a oltár körül lévő vizet mind felemésztette. És akkor felkiáltott a nép, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Na most gondoljuk csak meg, ezek szerint, ugye Pál szavai szerint, hogy amanapon meg tudjunk állni a gonosz ellen, és itt Jelenések könyvéből megtudtuk, hogy tüzet is hoz alá az égből. Tehát képzeljük el úgy azt a Kármel-hegyi jelenetet, mint amikor a bálpapoknak is tűz száll alá az égből. Hát ez igencsak megtévesztő tud lenni, ugye? És akkor nekünk a lélek fegyvereivel ezt meg kell tudni ítélni, hogy most akkor ez kitől jött. De van még valami, ami még egy, talán egy még gonoszabb dolog. Eszébe jut-e valakinek, amikor Isten szintén a mennyből leszálló tűzzel igazolta magát? Pünkösd. Így van pontosan. Hogy ott is a leszálló kettős tüzes nyelvek kell igazolta magát Isten, ugye a Szentlélek által, hogy ő az Isten. Tehát akkor megint csak gondoljuk meg ezt a kijelentést Jelenések könyvéből, azt mondja, hogy tüzet is hoz alá az égből, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Vagyis, meddig enged Isten sátánt elmenni? Hogy a pünkösdöt tudja hamisítani, ugye? Ami esetünkben akkor azt jelenti, ugye, hogy a késői eső kitöltését sátán meg tudja hamisítani. Tehát ez is nagyon súlyos dolog, én azt gondolom, hogy ez is arra int bennünket, hogy a lélek fegyvereit felöltsük. De van itt még valami ebben a 13-as versben, azt mondta, hogy megállhassatok a magonosz napon, ugye? Tehát, hogy ezekkel a csalásokkal szemben is, és elvégezvén mindeneket. Na, ez vajon mire vonatkozik? Hogy függ össze a megállással? Hogy kellenek ez a lélek fegyverei? Mit kell elvégezni? Igen, nézzük csak, így van pontosan, de nézzük csak meg, hogy beszél erről a Biblia, tehát, hogy mindeneket elvégezvén. Talán felolvasom, az lesz a legegyszerűbb, a erős fegyveres példázatát Lukács evangéliumából, és onnan kiderül, hogy hogy kapcsolódik össze a kettő. Azt mondja, Lukács 11-től olvasom, a 21. verstől. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb rájön, legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, s amit tőle zsákmányol, elosztja. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, tékozol. Tehát, hogy itt is arról van szó, hogy jön az erősebb fegyveres, megszabadít, és akkor olyan logikailag furcsán jön ki, nem? Hogy aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, tékozol. Hogy jön ez a kettő össze? Hát úgy jön össze, ugye, hogy miután az erős fegyveres megszabadított engem, akkor helyes, hogyha én átállok az ő táborába, és vele együtt működöm. És hát én is használom azokat a fegyvereket, amiket ő használt. Vagy így mondja ezt röviden Pál apostol a római levél elején, hogy vettük a kegyelmet és az apostolságot. Ez a római levél első fejezet 5. verse. Tehát amikor megszabadít bennünket az erős fegyveres, akkor mi küldetést is kaptunk, hogy megmondjuk másnak is, hogy az erős fegyveres meg tudott bennünket szabadítani, itt a példa, és titeket is meg tud szabadítani, hogyha kéritek. Térjünk akkor vissza tehát a lélek fegyvereihez. Ugye azért kellett tehát fölvenni őket, hogy a sátán minden ravasságával megálljunk, minden ravasságával szemben megálljunk a napi próbákban, de készülnünk kell az utolsó próbára is, az utolsó nagy próbára is, amikor Sátán odáig mehet, hogy tüzet hozhat alá az égből, nekünk a lélek fegyverével akkor is tudni kell megítélni, hogy ez nem a valóság. A másik pedig ugye, hogy mindeneket elvégezvén, tehát amikor Isten megszabadított bennünket, amikor harcosokká lettünk, ugye, akkor megbízást is kaptunk, és a nekünk előre elkészített jó cselekedeteket elvégeztük-e. Vagy így mondja szintén Pál apostol itt az Efézusi levélben, a második fejezet 10. versében, hogy az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a jó cselekedetekre, amiket az Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Tehát ez jelenti az, hogy mindent elvégezvén, és éberen tudjuk megélni azt a bizonyos amanapot. Nézzük akkor ezek után egyenként a lélek fegyvereit. 14-es verstől olvasom tovább. Álljatok hát elő, körülvezvén derekaitokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. Picit visszagondolunk Prédikátor könyvére, azt mondja, hogy a gonoszság nem szabadítja meg azokat, a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. És itt mivel kezdi Pál apostol? Azt mondja, álljatok hát elő, körülvezvén derekaitokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. Itt érdemes talán meggondolni, hogy milyen szavakat használ az Új Szövetség eredeti nyelve. Másutt is előjön ez, de itt talán szemléletesen azt mondja, hogy van az igaz lelkűség, ugye, tehát az kiderül a szövegből is, hogy valami lelki, valami belső dolog, ugye? És az igazság mellvasa, az egy megfogható valami. Talán világosabb lesz, hogyha az eredeti szavak jelentését nézzük. Így lehetne egyszerűen mondani az alétei, a szót, ami az igaz lelkűség helyén van, hogy az elméleti igazság, a valóság, és az igazság mellvasa, az pedig a dikájoszűni, az a megélt, megtartott igazság. Tehát ugye hiába tudjuk mi az elméleti igazságot, hogyha nem éljük meg, ha nem gyakoroljuk. Tehát erről szól ez a rész, azt mondja, hogy körülövezzük magunkat igaz lelkűséggel, tudjuk, törekedjünk arra, hogy a mi, ugye azt mondja, hogy övezzük föl, tehát hogy azt tartson össze bennünket, mint az öv, hogy mi tudjuk, mi a valóság, de ha ezt a valóságot nem éljük meg, akkor az csak egy elmélet lesz. Úgy így mondja Ézsaiás könyvében, hogy igazság által leszel erős. Ott is a megfelelő héber szó van, tehát hogy a megélt igazság által leszel erős, így mondja Ézsaiás könyvében. Menjünk tovább a 15-ös versre, azt mondja, felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Na, nézzük csak, fejtsük vissza. Tehát a végén ugye az van, hogy a békesség evangéliuma. Mit jelent a békesség evangéliuma? Talán leghelyesebb lesz, ha én visszalapozom a korintusi második levél 5. fejezetéhez, és ott megmondja Pál apostol röviden, egyszerűen, hogy mi a békesség evangéliuma, vagy ha úgy tetszik, úgy az erős fegyveres példázatából is meg tudjuk mondani, hogy mi a békesség evangéliuma. Ugye azt mondta ott, hogy amikor az erős fegyverestől megszabadít bennünket az erősebb fegyveres, ez a békesség evangéliuma. Addig ugye az erős fegyveres volt békességben, de amikor megszabadulunk onnan, akkor mi leszünk békességben. És hadd olvassam akkor most Pál apostol szavait, a 2. Korintus 18-astól. Mindez pedig Krisztustól van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérjünk, béküljetek meg az Istennel. Tehát Pál itt egy picit részletesebben leírja azt, amit az erős fegyveres példázatában láttunk, hogy az kapott szabadítást, a kapott szabadítás lehetőségét másokhoz is eljuttatni. De összefűzi ezt még valamivel Pál apostol, hogy ehhez kell egy készség is, ugye? Azt mondja, a békesség evangéliumának a készsége. Tehát ha nincs meg a készség hozzá, akkor nem fog eljutni másokhoz ez az evangélium. Hadd olvassam föl ezt is tőle, ez az apostolok cselekedete 20-24, hogy mit jelent az, a, vagy mit értsünk az alatt a készségen, hogy ezt az evangéliumot eljuttassuk másokhoz is. Olvasom tehát az ő szavait, amikor búcsúzik az efézusi gyülekezet véneitől, akik óvják őt, hogy Jeruzsálembe menjen, mert ott meg fogják ölni. Tehát apostolok cselekedete 20-24. Ezt mondja ott Pál apostol az efézusi véneknek a figyelmeztetés után. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ez tehát az a készség, ami szükséges, hogy tovább is adjuk. És hadd szemléltessem ezt egy történettel, ami talán nagyon jó, nagyon kifejező, gondolom legalábbis, nekem műszaki embernek igen, majd meglátjuk. A történet akkor, vagy a történet onnan való, hogy amikor első alkalommal merültek tudósok a Mariana árokba, a föld legmélyebb pontjára, ugye közel 11 kilométer mélyre, akkor hát ugye épített magán egy svájci tudós volt az, aki hajót épített, és ketten egy amerikai tengerésztisztel mentek le a Mariana árokba, és úgy készült ez a merülésre alkalmas hajó, ami 11 kilométer mélyre le tudott menni a vízben, ahol iszonyatos nyomás van, nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy fölül volt a gépészeti rész, ez egy ilyen hengeres alakú valami volt, és alatta pedig volt egy gömb, ahol elhelyezkedtek az utasok, ők ketten. És azon volt egy megfigyelő ablak üvegből, hogy hát ha már lemennek, akkor lássanak is. És hát meg is indult a merülés. Körülbelül 5 kilométer mélyen voltak, amikor észrevették, hogy megrepett a külső üveg ezen a gömbön. És mi volt a reakciójuk? Mentek tovább. Ez a békesség evangéliumának a készsége, hogy ha már eddig eljutottunk, nem szabad feladnunk. És megjárták, teljes biztonságban visszajöttek, nem történt semmi baj. De a történet kapcsán, ahogy olvasgattam utána, még egy dolog, ami tanulságos lehet nekünk, hogy hogyan oldották meg azt, hogy ők semmiképpen ne vesszenek el a vízben, hogyha valami műszaki probléma van. Úgy oldották meg, hogy a hajó testre a tetején elektromágnessel rögzítették a ballaszt súlyokat, tehát amik ugye segítettek lemerülni. Csak úgy tudott lemerülni, ugye, hiszen belül levegő van, amit kiszorít, akkor könnyebb. Tehát kellettek ballaszt súlyok. És azért rögzítették elektromágnessel, mert hogyha meghibásodott a hajó elektromos rendszere, akkor mi történt? Leváltak a ballaszt súlyok, és a hajó följött. Na most én nem műszaki esetet akarok itt tanulmányozni, hanem én azt gondolom, ennek megvan a lelki megfelelője. Az Isten is készített nekünk ilyen lelki ballasztokat. Azt mondja ugye Pál apostol a korintusi levélben, hogy nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja. Ő tudja pontosan, hogy milyen mélyre lehet lemerülni, tudja pontosan azt, hogy mikor kell azokat a ballasztokat onnan leszedni, hogyha kell, akkor föl tudjunk jönni, de ugye legjobb az, hogyha bennünk is megvan az a készség, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy az én futásomat elvégezhessem örömmel, és azt a küldetést, amit Jézus Krisztustól vettem. De menjünk tovább, illetve bocsánat, még ugye Pál ezt a saruhoz kötötte, talán akkor nézzük meg, hogy miért kötötte a saruhoz ezt a képet. Ugye a saru alapvetően arra szolgált, hogy megvédjen az úton lévő olyan dolgoktól, amik gátolnak a járásban, tehát az éles kövek, a tüskék, stb. Tehát, hogy azok a sebek, amiket ezek okoznának, azoktól védve legyek, illetve, hogyha itt az ókori világra gondolunk, ott ugye adott esetben bizony sokszor forró volt a talaj, tehát hogy ez ne bántson bennünket, ne foglalkozzunk, ne magunkkal foglalkozzunk, hanem azzal foglalkozzunk, hogy a küldetésünket betöltsük. Ugye így lehetne mondani, hogy erre szolgált a saru. És akkor menjünk tovább a 16-os versre, mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Tehát ez sem egy lényegtelen fegyver, ez a bizonyos hitnek pajzsa, mert szinte ezen alapul mindig. És ugye, ha meggondoljuk, akkor eddig nem is volt szó támadásokról, csak ennél a versnél jön elő a támadás, és a gonosz az általában hogy szokott támadni? Azt mondja, tüzes nyillal. Honnan lövik ki a nyilat? Akkor, amikor az ember ott van valakivel szemtől szembe? Általában nem, ugyanem messziről. Tehát jellemző sátán harcmodorára, hogy nem szemből szembe támad, hanem valahonnan messziről és égető módon támad. De hogyha fölvesszük ehhez a hitnek pajzsát, akkor sátánnak ezek a támadásai meghiúsulnak. Nézzük tovább akkor a lelki fegyvereket, illetve úgy látom, hogy még van egy pici időm, talán akkor lehet azonosítani például egy ilyen gonosz tüzes nyilát. Hát én azt gondolom, például a gonosznak az ilyen tüzes nyila lehet, amikor hátba támadnak bennünket például a munkahelyünkön, és alaptalanul vádolnak bennünket, és hát nem kis erő kell azt feldolgozni. Nyilván akinek van valami hite, az könnyebben megteszi, de akinek nincs hite, az egy kicsit nehezebben tudja ezt feldolgozni. És hát azt gondolom, esetleg éppen egy ilyen alkalom lehet arra, hogy az ember megmutassa, hogy a hitnek pajzsa mire jó, és adott esetben a másik is, amikor bajban van, akkor segítek neki. Hát én olyan helyzetben voltam, hogy egyszerre voltam bajban a kollégámmal hasonló okok miatt, és akkor szerencsére Isten rávezetett, hogy hát tudom, hogy ő nem hívő ember, akkor megpróbáltam őt erősíteni és bátorítani. Na de ugorjunk akkor tovább, és akkor nézzük a 17-es verset. Azt mondja, az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, ami az Isten beszéde. Nézzük meg először is, hogy mi az üdvösség sisakja. Hogy lehetne azt a szót másképpen mondani, hogy üdvösség? Igen, igen, az üdvösség az a győzelem után van. Mert az üdvösségnek a magyar, vagy hát az egyszerűbb jelentés az, hogy szabadítás, ugye? És hát az lehet adott esetben ugye a győzelem után. Tehát így lehet mondani, hogy a szabadulás sisakját, tehát ezek szerint ugye az a tudat, hogy az Isten megszabadít bennünket, és mi nem kell, hogy aggódjunk amiatt, ugye az a sisak, ami a fejet védi, tehát mindig jó, hogyha tudatosul bennünk, hogy az Isten meg fog bennünket szabadítani. És itt van nekünk egy érdekes fegyver, azt mondja, a léleknek kardját, ami az Isten beszéde. Hát eddig milyen fegyverek voltak eddig? Egyetem fegyverek voltak azok, amikről eddig beszéltünk? Azok mindegyik védekező eszköz volt, ugye? És most jön elő az első, a léleknek kardja. Vajon akkor egy keresztény embernek, egy megtért keresztény embernek szabad egy ilyen támadó fegyvert is használni? Isten beszéde. Így van. Ez is lényegi eleme. Hozzáteszi a lélek kardját, ami az Isten beszéde. Na de nézzük meg, hogy kell ezt a kardot használni. Meg mire lehet jó ez a kard? Ugye nyilván a kard jó arra is, hogyha támadnak, akkor megvédjem magamat. De ha csak ennyit teszek, hogy megvédem magamat, akkor meg tudok állni a ma napon, mindeneket elvégezvén? Hát nem. Tehát ezek szerint akkor ezt a kardot használni kell mások ellen is, vagy talán mondjuk így, sose személyek ellen használjuk a kardot, hanem arra használjuk, amire Bölcs Salamon is használta. Biztosan emlékeztek erre a történetre, amikor két anya oda ment hozzá, hogy ki a gyerek. És mi választott el az igazságot a hamisságtól? Azt mondta, hogy gyertek, hozzatok egy kardot, és vágjuk ketté a gyereket, és akkor mind a két anyának lesz gyereke. És ugye erre kibukott az igazság, hogy akié nem a gyerek volt, azt mondta, hogy legyen úgy, aki a gyerek volt, azt mondta, hogy nem, inkább legyen a másiké. Tehát ott is nekünk is így kell használni a lélek kardját, hogy vigyázott az a léleké. Tehát nem nekünk kell vágni vele, hanem, hogy mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernek, elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Hajni? Igen, de arra vigyázzunk, hogy sose mi akarjuk a vágást megejteni, mert ugye azt mondja az ige, az Isten Igen, tehát azt mondja az ige, hogy a lélek kardja, tehát a lélek vágja el, ne én akarjak valakit. Így van pontosan. Tehát az igazságról egy, ahogy az elején néztük, hogy az igaz lelkűség és az igazság, tehát elmondani, hogy mi az igazság, de nem akarni azt az emberre rátukmálni, hanem megélni az igazságot, szeretetben megélni az igazságot, és akkor ez lesz akkor hasznos harci eszköz, nem, az sose lesz alkalmas harci eszköz, ha vagdalkozunk, mert az csak rosszra vezet. És akkor nézzük meg az utolsó verset, azt mondja, hogy és minden igazsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. És itt jelenik meg először, ugye lélek fegyvereiről beszéltünk, de itt jelenik meg először a lélek szó. Azt mondja, a lélek által imádkozzunk és könyörögjünk. Tehát ezek szerint ugye az ima is egy fegyverünk, mégpedig len erre mondja ki egyedül, hogy a lélek által. De vajon akkor a többit is nevezhetjük a lélek fegyvereinek? Tehát az igazságot, az igaz lelkűséget, az igazságot, aztán a hitnek pajzsát, most csak párat kiragadok, aztán az üdvösség sisakját, ezek is vajon a léleknek az eszközei? Én azt gondolom, igen, nyugodtan mondhatjuk. Tehát az igazságot ugye eleve úgy tudjuk megélni, hogy a Szentlélek segít ebben bennünket. Megismerni is, meg megélni is csak úgy tudjuk, ha a Szentlélek segít bennünket. Aztán a békesség evangéliumának a készsége, én azt gondolom, hogy ehhez is köze van a Szentléleknek, igencsak, mert Pál apostolt mi késztette arra, hogy azt mondja, hogy semmivel sem gondolok. Hát amikor megismerte a Krisztus áldozatát, ugye azt mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, és félredobok, és nyilván a Szentlélek vezette előt is ide. Aztán az üdvösség sisakja, hogyha még ezt is megnézzük, tehát tudni a szabadulást, ugye azt is a Szentlélek által ismerjük meg. És hát akkor fölmerül az a kérdés, olyan természetesnek vettük itt, hogy kapjuk ezeket a fegyvereket. De hát ugye, ha meggondoljuk a valós példát, a hadseregben se ingyen adja, hát ott ingyen kapjuk a fegyvereket, ugye ingyen adja az, aki ahova bevonulunk, de vajon ezeknek a fegyvereknek megvolt az ára, mint ahogy valahol azoknak a fegyvereknek is megvolt az ára. Minden bizonnyal megvolt az ára, ugye a lélek fegyvereiről beszélünk. Nekem az jutott eszembe talán egy hasznos alátámasztás lehet, hogy Jelenések könyve 5. fejezetében azt olvassuk, hogy hogyan kapjuk meg ezeket ezt a lelket, vagy hát itt pontosabban szólva többes számban beszél, Jelenések könyve 5. fejezetében, olvasom az elejétől, jó, hogy világos legyen a szöveg összefüggés, a 6. versig olvasom majd el. És láttam annak jobb kezében, aki a királyszéken ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó arra, hogy felnyisse a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni nem. Én azért igen sírtam, hogy senki nem találhatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy a vének közül mondta nekem, ne sírj, ime győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. És az Istennek, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. Ezért az utolsó mondatért olvastam föl, tehát mi volt annak az ára, hogy mi megkapjuk ezeket a fegyvereket? Az lelket, amit Isten 7 lelkét, amit elküldött a földre. Ugye a megöletett bárány. Ő volt az, aki nekünk ezt a fegyvert, ami által ugye kaphatjuk ezt a fegyvert, és még azt a kérdést vetném föl, hogy ez a fegyver egy csodafegyver, vagy egy bevált fegyver. Csodafegyver alatt azt értem, ugye, hogy Hitlernek is megvolt a csodafegyvere, egy olyan ágyút építetett például, amit nem bírtak elvinni vasúton, külön útvonalat kellett neki készíteni, és aztán egyáltalán nem tudtak használni. Tehát ilyen csodafegyver ez a lélek fegyverei, vagy egy bevált fegyver, ugye? Egy bevált fegyver, amiről Jézus bebizonyította, hogy ezek jó, működő és hasznos fegyverek. Hát éljünk ezzel a lehetőséggel mi is, és használjuk mi is a lélek fegyvereit, hogy megállhassunk az ördögnek minden ravasságával szemben, és megállhassunk a ma gonosz napon mindeneket elvégezvén. Amen.